Először cserélnek üzemanyagot a világ egyetlen úszó atomerőművében. A hazai üzemanyagárak jelentős csökkentése feléleszteni a benzinturizmust, ami üzemanyaghiányhoz vezetne, Hernádi Zsolt szerint. Erről itt szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A paksi bővítéssel évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátása és 3,5 milliárd köbméternyi földgáz importja lesz kiváltható. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter közölte, jelenleg a talajelőkészítéssel kapcsolatos munkák folynak, de megvan már több épület építési engedélye is. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírások mellett zajlik a paksi bővítés. A két új blokkot kettős vasbetonfal veszi majd körül, amely a legdurvább külső behatásoknak is ellen tud állni. Fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Létesítési engedéllyel rendelkezik az erőmű és az ötös blokk nukleáris szigetén építendő hét nukleáris épület építési engedélye is rendelkezésre áll. A hosszú gyártási idejű berendezések tekintetében arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a zóna olvadék csapda építése tavaly szeptemberben megkezdődött. A reaktor tartály építéséhez szükséges alapanyag beszerzések zajlanak. A jövő esztendő nagyjából első felében fog megkezdődni a reaktor tartály építése.
Magyarországon ma a villamos energia előállítás 65%-a már karbonsemleges, ami 80%-ban az atomenergiának köszönhető. A paksi blokkok 90-91%-os kihasználtsággal működnek, mondta Szijjártó Péter. A miniszter hozzátette, hogy a paksi bővítéssel évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátása és 3,5 milliárd köbméternyi földgáz importja lesz kiváltható. Arra is kitért, hogy a Nemzeti Energia és Klímaterv alapján az üvegháztartású gázok kibocsátásának legalább 50%-kal kell csökkennie 2030. Az 1990-es adatokhoz képest ennek mértéke jelenleg már 32%.
És úgy tudtuk mi 32%-kal csökkenteni a káros anyag kibocsátásunkat, hogy globálisan közben a kibocsátás 62%-kal növekedett.
A zöld átmenet végrehajtása során is szavatolni kell az energiaellátás biztonságát, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.
A villamos energia a jövőben még meghatározóbb szerephez fog jutni ahhoz képest, mint amit eddig láttunk. Az elektrifikációnak a térnyerése, hogy alapvetően a hűtési-fűtési rendszerek működtetésében, a közlekedésben és az ipari tevékenység fejlesztésében nyilvánul meg, ami azt jelenti, hogy még a brüsszeli becslések szerint is 2030-ig mostantól 50%-kal növekedhet az Európai Unió tagállamainak átlagos villamos energia felhasználása.
A tárcavezető érintette a naperőművi kapacitások kérdését is, rámutatva, hogy tavaly sikerült elérni a 4000 megawattos teljesítményt, ami 13%-os arány a teljes villamos energia termelésen belül, ez pedig a három legjobb eredmény között van az Európai Unióban. Idén októberig összesen 5400 megawattnyi naperőmű kapacitás került beépítésre, és ebből több mint 2100 megawattot a kiserőművek tesznek ki, közölte Szijjártó Péter.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Először cserélnek üzemanyagot a világ egyetlen úszó atomerőművében, az északkelet oroszországi Pevek városában vesztegő Lomonoszov akadémikus nevű üzemben. Az erőművet 2019 végén kapcsolták a város elektromos hálózatára, a két moduláris reaktor 2020 májusában kezdte meg a kereskedelmi üzemet. A részletekről Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallják.
Úszó atomerőmű, ez egy nagyon innovatív technológia, hiszen ilyen fejlesztése egyetlen egy más országnak sincsen. Ez a 26 atomerőmű Oroszország legészaki városában Pevekben üzemel, és villamos és hőenergiával látja el a térséget. Ami nagyon fontos, hogy az ilyen típusú atomerőművekben nem 12 vagy 18 havonta cserélnek friss nukleáris üzemanyagot, hanem közel 4 év telik el, amíg teljesen az aktív zónát kirakják, tehát kiszedik az összes használt üzemanyagot, és teljesen friss üzemanyagot tesznek be helyette. A hírek arról szóltak, hogy néhány héttel ezelőtt megérkezett Pevek városába az első ilyen friss nukleáris üzemanyag szállítmány, amit az északi hajózási útvonalon szállítottak. A tervek szerint ezeket a friss üzemanyagokat az USZU atomerőmű első reaktorában még az idejében be fogják rakni. És ami a gazdaságosságot illeti, pont azért, mert csak 4 évente kell üzemanyagot cserélni az ilyen típusú atomerőművekben, nagyon gazdaságos maga a villamosenergia termelés is, hiszen a villamosenergia termelési egységköltségből az üzemanyag részaránya a 4 éves üzemanyag ciklus eredményeképpen sokkal kedvezőbb, tehát sokkal olcsóbb a villamosenergia, ezért is gondolja azt a Rosszatom, hogy ezt a technológiát tovább kell fejleszteni, hiszen ez lehetőséget biztosíthat a jövőben bármely más olyan országnak, ahol gyorsan és mobilisan kell villamos és hőenergiát biztosítani, mindezt sokkal olcsóbban és klímavédelmi céloknak is megfelelve.
Ugye ez az atomerőmű, ez tulajdonképpen egy hatalmas hajó, ez a Lomonoszov akadémikus nevű hajó. Műszakilag milyen megoldást alkalmaznak, milyen atomreaktor van ebben a első ránézésre egy teherszállító hajóra hasonlító szerkezetben?
Arra hasonlít, két reaktor üzemelteti ezt a 20 atomerőművet, maga a hajótest az 144 méter hosszú és 30 méter széles, mindezek révén 21 ezer tonna a vízkiszorítása. Ezeket a reaktorokat kis modulális reaktoroknak szokták nevezni, hiszen ezek valójában nagyon kis, kompakt reaktorok. Ezeknek a teljesítménye, villamos teljesítménye összességében 70 megawatt, a hőteljesítménye pedig 300 megawatt, tehát az nagyon jól látható, hogy ilyen pillanatban is Oroszország már rendelkezik ilyen kis moduláris technológiával, nem csak a tervezőasztalon, hanem immáron már több mint 4 éve nagyon biztonságosan üzemel, nem csak teljes terhelésen, hanem részterhelésen is, tehát ez egy jövőbeli technológia. Hozzátéve azt is, hogy Oroszországban már a szárazföldi verzióját is építeni fogják ennek a kis moduláris egységeknek. Az első ilyen atomerőmű Oroszországban 2028-ra fog elkészülni, ami azt is jelenti, hogy ezt követően orosz fél már bármely más olyan országnak is tudja majd ezt a technológiát exportálni, akinek szüksége van ilyen kis moduláris reaktorokra, ilyen kis moduláris atomerőművekre.
Ez a Paksinál két nagyságrenddel kisebb atomerőmű mennyi áramot termelt? Mondta, hogy 4 éves az üzemanyagciklus, vagyis 19-ben már működött ez a reaktor.
Igen, 2019-ben volt az első kilowattóra villamosenergia termelés, azóta összességében 2023. októberig egy olyan 700 millió kilowattóra villamosenergiát termelt, mindezt természetesen klímabarát módon, hiszen ennek az USZU atomerőműnek pont az volt az egyik célja, hogy egy öreg szénerőműnek a termelését ki tudja váltani, tehát az az öreg szénerőmű már a továbbiakban nem fogja a környezetet szennyezni, tehát nem csak villamosenergiát termelt, hanem már egy jó ideje Pevek városát is ellátja hőenergiával is, távfűtés formájában, tehát ilyen szempontból egy nagyon mobilis és nagyon innovatív technológia, hiszen ott horgonyoz a kikötőben az USZU atomerőmű, megalkották, vagy elkészítették a megfelelő távvezetéki összeköttetéseket, és ezt télen-nyáron éjjel-nappal tudja magának a városnak és a térségnek is sokkal olcsóbban és klímabarátabb módon a villamos és hőenergiát biztosítani. És több ilyen úszó atomerőművet is kívánnak építeni a jövőben, hiszen az is látható, hogy a térségben nagyon jelentős energiaigény fog fellépni a jövőben, éppen ezért tervezne még további ilyen úszó atomerőműveket.
Miért jobb úszó atomerőművet építeni, mint hogyha egy hagyományos erőművet építenének mondjuk itt Pevek városában? Szóval miért jobb az, hogy a vízen van egy hajó, mint az, hogyha ezeket a kis moduláris reaktorokat a szárazföldön telepítenék?
Ennek egyetlen egy nagyon fontos előnye van ilyen szempontból, hogy ezt a 20 atomerőművet oda lehet vontatni, ahol pillanatnyilag szükség van villamos és hőenergiára is, tehát ez nem egy helyhez kötött technológia, nagyon könnyen mobilizálható, hogyha egy ilyen úszóatomerőművet elkészítenek, akkor azt tényleg a világ bármely pontjára oda lehet vontatni. Itt a hangsúly a vontatáson van, hiszen ebbe az úszóatomerőműbe számos olyan technológiát kell beépíteni, hogy magára a meghajtásra már nem lett volna elegendő hely, tehát ezért vontatni tudják ezeket a úszóatomerőműveket. Tehát hogyha például egy országban egy stratégiai fontos területen szükség van szinte azonnal villamos és hőenergiára, akkor ez egy nagyon kivételes lehetőség lehet, hiszen oda vontatják ezt az erőművet, összekötik a villamos távvezetékkel és a például a hőellátással a távhővezetékkel, és onnantól kezdve télen, nyáron, éjjel-nappal folyamatosan tudja termelni a villamos, illetve a hőenergiát.
Oroszországon kívül bárhol ilyen erőművet alkalmazhatnának, hálózatba köthetnének? Kérdem ezt azért, mert ugye Oroszországban, mint ön is mondta, ez tulajdonképpen egy kísérleti jellegű projekt, vagyis nem feltétlenül van meg a jogszabályi háttér más országokban.
Ezt már nem lehet egy kísérleti technológiának mondani, hiszen Oroszország már a kis modulális reaktorok fejlesztésével, gyártásával, üzemeltetésével kapcsolatban már több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Másrészt ugye ez az úszóatomerőmű már 2019 óta biztonságosan üzemel, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség legszigorúbb nukleáris biztonsági követelményeknek is meg tud felelni, tehát én úgy gondolom, hogy jogszabályi szempontból egyáltalán nem lehet akadály egy ilyen úszóatomerőműnek bármely más országban való alkalmazása, hiszen teljesen egyértelmű, hogy ez a technológia ez biztonságosan üzemeltethető, nem csak Oroszországban, hanem bármely más országban is. Tehát, hogyha bármely ország részéről megvan a politikai és a szakmai akarat, és rendelnek egy ilyen úszóatomerőművet, akkor szerintem nagyon egyszerűen és viszonylag gyorsan ennek a telepítését meg lehet oldani.
A szankciók, illetve a háború ellenére, hogy látja, megvan az a szakmai kommunikáció, az a szakmai információ átadás, hogy ezt az erőművet akár bármely ország úgy gondolná, hogy beszerzi, megrendeli? Ebben a helyzetben, ebben a mostani helyzetben előfordulhat ilyen?
Azt látni kell, hogy az ukrán-orosz konfliktus miatt kivetett szankciók egyáltalán nem érintik a nukleáris területet, mármint az Oroszországgal való együttműködést, hiszen számos ország a mai napig szakmai alapon teljesen tisztán együttműködik Oroszországgal. Jó példa erre, hogy nem is olyan régen egy újabb friss üzemanyag szállítmány érkezett Oroszországból Magyarországra, ezzel is hosszú távon biztosítva a hazai ellátás biztonságot. Tehát én azt gondolom, hogy a szankciók eddig sem érintették az orosz nukleáris ipart, és ezután sem fogják érinteni. Még egy kiváló példát lehet erre mondani, hiszen az Egyesült Államok számos esetben szankciót alkalmaz Oroszországgal szemben, azonban az orosz uránra semmiféle szankciót nem vetett ki. Az idei első fél évben több mint 400 tonna urán érkezett Oroszországból Amerikába, egész egyszerűen azért, mert az atomipar az stratégiai kérdés, és abból sohasem szabadna politikai vagy ideológiai kérdést csinálni, hiszen például, hogyha Amerikában sem érkezne orosz urán, akkor az ottani atomerőművek is nagyon nagy gondban lennének, hiszen máshonnan ekkora mennyiségű, olcsó uránt nem tudna beszerezni az Egyesült Államok.
Milyen hosszú az élettartama ennek a berendezésnek, ennek az üzemnek, illetve nehezebb-e a karbantartása azért, mert vízen úszik, minthogyha egy hagyományos épületben lenne elhelyezve a reaktor?
Idén májusban nekem is szerencsém volt meglátogatni Pevekben ezt az úszó atomerőművet, tehát testközelből láthattam azt, hogy hogyan is üzemel egy ilyen technológia. Magának az úszó atomerőműnek a élettartalma, tervezett élettartalma az alapból 40 év, de ez akár 60 évre is meghosszabbítható. Ami a karbantartását illeti, ott pedig én úgy gondolom, hogy nagyon nagy különbségek nincsenek abban, hogy ezt szárazföldön vagy vízen kell elvégezni, hiszen az úszóatomerőmű egy kikötőben van lehorgonyozva, és oda tulajdonképpen szárazrában bármilyen karbantartó vagy más műszaki személyzet be tud menni, illetve a hajón laknak az üzemeltető személyzetnek egy része is. Tehát én ebben problémát nem látok, hogy a karbantartást azt nehezebben lehetne megoldani. Egyetlen egy dolog van, ami kicsit nehezíti vagy nehezítheti a karbantartást, de ez is abszolút megoldható, hogy ugye Pevek az Oroszország legészaki városa, tehát hogyha Moszkvából, Szentpéterváról vagy bárhonnan, máshonnan kell mondjuk speciálisabb karbantartó személyzetet szállítani, akkor ez az egyetlen olyan dolog, ami kicsit nehezebbé teheti, hogy oda kell menni fizikailag, de hát vannak repülőjáratok, tehát végeredményképpen ez is abszolút megoldható, és azokat a karbantartásokat el tudják végezni, ami a folyamatos és biztonságos üzem szempontjából elengedhetetlen.
Ez a belső karbantartás, de a külső karbantartást vajon nehezíti-e az, hogy ez az egység vízben áll, sós vízben, sőt, az év jelentős részében ez a víz fagyott?
Én úgy gondolom, hogy a belső karbantartás, mert a külső karbantartás sem okozhat problémát, hiszen Oroszországnak ebben is már megfelelő tapasztalata van, és mint mondtam, valójában az év nagy részében ez befagyott tengeren áll, de magát a hajótestet és a szerkezetet már a gyártás és fejlesztés során úgy alakították ki, hogy ez hosszú távon képes legyen ezeknek a nagyon szélsőséges időjárási viszonyoknak megfelelni. Nem csak a befagyott jégnek kell például ennek az úszóatomerőben megfelelnie, hanem például annak is, hogy egyes időszakokban a hőmérséklet mínusz 40-50 Celsius fokra is csökken abban a térségben. Tehát az úszóatomerőművet úgy tervezték, hogy ilyen nagyon szélsőséges időjárási viszonyok közepette is maximálisan tudja a biztonságos üzemeltetést garantálni.
Közben a hírek szerint amerikai fűtőanyagot próbáltak ki Európában, orosz típusú reaktorban. Milyen eredménnyel?
Ez egy nagyon fontos és nagyon kritikus kérdés, hiszen valójában október elején arról szóltak a hírek, hogy Ukrajnában a Rinnyei atomerőműben az idén szeptemberben berakott amerikai üzemanyaggal már is gondok adódtak, és annyira súlyos volt ez a probléma, hogy szinte vészhelyzet alakult ki az atomerőműben. Más atomerőművekből hívtak szakembereket, de például Svédországból is, annak érdekében, hogy a helyzetet fel tudják milyen, illetve meg tudják oldani a problémát. Azonban én úgy gondolom, hogy ami ennek a történetnek a legdöbbenetesebb része, hogy Ukrajna erről egész egyszerűen nem számolt be a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek sem, sőt, minden jel arra mutat, hogy ezt az egész ügyet szőnyeg alá akarják söpölni, hiszen azóta sem kommunikált erről az ukrán fél, vagy pedig a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség sem semmit, tehát volt egy ilyen incidens, de a mai napig nem tudható, hogy pontosan mi történt, vagy milyen intézkedéseket hoztak az elhárítás érdekében.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az orosz elnök november elején aláírta az átfogó atomcsend egyezmény moszkvai ratifikációjának visszavonásáról szóló törvényt. A megállapodás 1996 óta nem lépett hatályba, mert azt mások mellett az Egyesült Államok és Kína sem ratifikálta. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződés ratifikációjának visszavonásáról szóló törvényt először az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma fogadta el, majd október végén a felsőház is jóváhagyta egyhangulag. Ezt a törvényt írta alá csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök. A döntés jelentőségéről Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára nyilatkozott az Inforádiónak.
Azok az országok, akik rendelkeznek atomfegyverrel, azok általában vagy nem írtak alá, vagy nem ratifikálták, vagy kilépnek belőle. Tehát ez gyakorlatban azt jelenti, hogy szabadon folytathatnak atomkísérleteket, rendszeresíthetnek atomfegyvereket. Na most azoknál az országoknál, akik ugyan ratifikálták, de nincs atomfegyverük, különösebben nincs nagy jelentősége. Én úgy gondolom, hogy a többi egyezménnyel összehasonlítva ezek a megállapodások, amelyeket korábban jóvá hagytak, benne van a Európai Fegyveres Erők bejelentéséről szóló, tehát a CFE egyezménynek a megszűnése, vagy a nyitott égbolt egyezménynek a megszűnése. Magyarul úgy lehetne mondani, hogy azok a megállapodások, amelyek korábban működtek, most nem működnek. Ebből következtetés egyszerű, világos és logikus. A világ bizonytalan helyzetbe került azáltal, hogy ezeket megállapodások érvényüket vesztették.
A döntés eredményeként Oroszország több évtizednyi szünet után akár újabb kísérleti atomrobbantásokat is végrehajthat a területén. területén.
Azzal, hogy ő ezt felmondta, adott a lehetőség, a többi politikai döntés kérdése. Az utóbbi időben azt látjuk a világban, hogy az atomfegyverek kérdése újból előtérbe került, tehát én azt tudom mondani, hogy nyilván, ha Oroszország akar egy újabb fejlesztést valamilyen területen, akkor erre képesek.
Oroszország már februárban felfüggesztette részvételét az Egyesült Államokkal 2010-ben aláírt a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról megkötött új START szerződésben.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Hernádi Zsolt arra kéri a kormányt, hogy ne gondolkozzon újabb üzemanyag ársapkában, mert azt logisztikailag nem lehet megoldani. A MOL elnök vezérigazgatója egyebek közt erről beszélt az ATV-nek adott interjújában.
Ilyen jó felhívás a keringőre, hogy a mi árainkat nem ez fogja megszabni, tehát akkor benzinturizmus van. Tehát amikor mi elkezdenénk lefelé tolni az árakat, és markánsan lejjebb lennénk, mint a környező országokban, akkor ugyanaz a hiánybetegség állna elő, amit egy évvel ezelőtt azért mindannyian megtapasztaltunk. Nem, gyakorlatilag ma a környező országok közül harmadikok vagyunk árban dízelben is, és harmadikok vagyunk benzinben is. Tehát nem csak nálunk mozogtak az árak, hanem máshol is mozogtak. Mert ne csak azt nézzük, hogy mai napon mekkora ez a jegyzésár, hanem mindig nézzük azt, hogy ennek körülbelül egy közép-rövid távú időszakon milyen mozgásai lesznek várhatóak. Egyet biztosan tudunk, hogy január 1-én mi fog történni, tehát január 1-én a jövedéki adó megemelése, ami még mindig a közép-európai térségben a második legalacsonyabb jövedéki adó lesz, az be is jelentették, az 41 forinttal fogja megemelni az árakat, mind a két üzemanyagnál. Eldöntött tény, ez meg fog történni, egyszerűen ez egy uniós előírás, és Magyarországnak ezt teljesítenie kell. Igazából már kellett volna teljesíteni, de ez a Covid és a háborús időszak egy kicsit elmosta ezt a problémát. De ennek eljött az ideje. Az pedig, hogy mi lesz magával, a kőolajnak az árával, lehet látni, hogy amikor elindult a Hamas és Izrael közötti nagyon markáns konfliktus, akkor ugye mindenki nem tudta, hogy mennyire fog ez kiszélesedni, kiterebélyesedni, akkor azonnal elindult a 90 dollár fölé ment a Brentnek az ára. Abból egy picikét visszajött, nem jött olyan sokat vissza, a kőolaj ár egy kicsikét abból visszajött, mert hiszen látszott, hogy nem csinált ellátási sokkot. Gázban igen, tehát a gázban 50%-kal ment fel ennek a hírnek hallatán a gáznak az ára az európai ára. Azért, mert Izrael azonnal leállította azt a tengeri gázmezőt, ami körülbelül 50%-át adja Izrael gázfogyasztásának, és ezt csövön hozza be Egyiptomból. Egyiptom viszont egy nagyon komoly LNG résztvevője, tehát folyékony földgáz résztvevője a piacnak, tehát nyilvánvalóan kevesebb folyékony földgáz fog tudni előállítani. És ezt a piac azonnal lereagálta. Aztán szépen ez elkezdett kiegyenlítődni, és ez kisimul. Ezek a sok hatások rövid távúak, hogyha egy ilyen konfliktus van, és mindig azt nézik, hogy lesz a piacon tényleges ellátási zavar, vagy nem. De a legproblémásabb akkor lenne, hogyha ez tovább eszkalálódna. A 2021-es évnél kb. 15%-kal magasabb a fogyasztás. Tehát ez a Covid utáni újra magunkhoz térünk, tehát kb. 15%-kal magasabb a fogyasztás. A tavalyi évhez képest viszont 20%-kal alacsonyabb. Na ez volt a benzinturizmus, és ez az ársapkának volt az eredménye. Tehát 20%-kal kevesebb a fogyasztás, mert ennyi volt az, amit igazából nem Magyarországon fogyasztottak el. Én megkérem a kormányt, hogy ne gondolkozom még egyszer ársapkába, mert hogy még egyszer logisztikailag meg tudjuk-e oldani ezt a kérdést, ebben már korán sem vagyok biztos.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!